Sziasztok, ez itt az adatépítés aktuális száma. Mostani normál adásunkban egy szerintem nagyon érdekes hírt hoztam nektek. Nem is igazából hír, hanem egy olyan cikk, ami szerintem egy nagyon új megvilágításba mutatja meg a gépi tanulás lehetőségeit. Ezen kívül egy nagyon kedves hallgatóm által küldött érdekességről fogok beszámolni nektek, ami egy picit hardware, egy picit szoftver. Megmondom őszintén, hogy én nem is hallottam róla korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy megkaptam. Jól megtanulmányoztam ezt a témakört, és elmondom most nektek, hogy én mire jutottam. Remélem, hogy érdekes lesz ez számotokra, és hogyha igen, akkor majd, ha van véleményetek, vagy bármi ilyesmi, akkor kommenteljetek a Facebookon, vagy akár a hello@adatépítész.hu-ra is írhattok. De kezdjük most az első témával. Cikkírója Sam Snyderhold, valószínűleg így mondja. A címe pedig az, hogy How I Thought a Machine to Take My Job. Nyilván a címből érzitek ti is, hogy ez egy kicsit ilyen clickbait jellegű cím, utalva gondolom itt a South Park visszatérő toposzára, The Machines Taking Our Job, meg akárki Taking Our Job témakörre, de ez most elég rendesen benne volt az utóbbi fél évben egyébként is a médiákokban, hogy a gépek majd elveszik a munkánkat, meg ilyenek. Valószínűleg sejtitek, hogy erről mi a véleményem, lehet, hogy már korábbi epizódokban volt is erről szó, de most nem erről lesz szó igazából, hanem arról, hogy itt egy gyakorlati példa ebben a cikkben leírva, ami egyébként egy kicsit mondhatnánk úgy is, hogy gagyi példa, vagy egyszerű példa, de szerintem meg nagyon jó, mert az alapján tökre meg lehet érteni, hogy miről van itt szó, hol tart ez a témakör, és aztán persze elereszthetjük a fantáziánkat abban a kérdésben, hogy merre lehet ezt tovább vinni. A kísérlet, amit itt ez a srác elvégzett, az az, hogy megtanította a gépet, neurális hálókról van szó egyébként, hogy elvégezze az ő munkáját. Persze ez egy kicsit idézőjelben van, azt kell hozzá tudni, hogy a fickónak az a munkája, hogy digitális tereket tervez. Tehát például, akik számítógépes játékokat készítenek, és meg kell tervezniük egy világot, vagy gondoljatok csak a Minecraftra, vagy bármilyen másik számítógépes játékra, ahol tudsz építeni. Van ugye egy mező, egy föld, vagy valami tér, teljesen mindegy, lehet ez az űr is, világűr is, tök mindegy, és akkor oda tudsz dolgokat elhelyezni. Itt ebben a példában konkrétan egy mező van, amit 3D-s módon be tudunk járni, tehát tudunk sétálni egy mezőn, le tudunk tenni bokrokat, le tudunk tenni köveket, és le tudunk tenni fákat, fenyőfákat. A lényeg pedig az, hogy természetesen ez most ez csak egy példa, de hogy a napi munkája az a fickónak, még egyszer mondom a nevét, Sam Snyderhold. Szóval Samnek az a napi munkája, hogy ilyen 3D-s tereket tervez. Ez lehet akár virtuális valóság, de lehet egy sima számítógépes játék is, ebből a szempontból mindegy. Tehát ő egy designer, 3D-s grafikus, ha úgy tetszik. És természetesen, amikor 3D-s tereket tervezünk, illetve nem tervezünk, amikor a tervezők terveznek, én életemben nem terveztem még 3D-s grafikus teret, akkor természetesen nem csak a programozási vagy grafikai oldala van, hanem van egy esztétikai, egy térrendezési oldala is, egy művészeti oldala, tehát nem magyarán szólva, konyha nyelven nem random módon dobálunk le fákat, meg bokrokat, meg köveket, hanem bizonyos elveket követünk, hogy az úgymond szépen el legyen rendezve. Na hát ez az, amit ugye a számítógépek abszolút nem értenek, tehát ezt hiába mondod neki, hogy figyelj számítógép, rendezd el ezt a 15 objektumot ebben a térben, és legyen szép. Itt két lehetőség van. A klasszikus megközelítés, és hát persze a játékok többnyire így működnek, tehát hogyha nincsen konkrétan megrajzolva a területük, akkor valamilyen szabályrendszer van leprogramozva nekik, tehát amit programozók leírnak, és az alapján generálják a terüket és a valóságukat. Igen, nem csak, hogy ez rendkívül munkaigényes, és hát ugye ebben az esetben megkíséreljük leprogramozni a szép és hihető környezetet, ami mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz, hiszen ha csak tényleg szeretnénk leprogramozni valami végtelen egyszerűnek a működését például, hogy milyen egy kisegér, akkor rájövünk arra, hogy valójában azért még egy kisegérben is, amilyet úgymond primitív állat, elég összetett és bonyolult szoftver fut, szóval mire mindet leprogramoznánk az összes szabályt, az összes környezeti változóra, értitek. Természetesen ez a cikk nem erről szól, nyilván, hiszen az adatépítészen vagyunk, vagy vagytok, hanem a másik útról, amikor megkérjük a számítógépet, hogy ugyan már kedves számítógép, értsetek ezzel a természetesen neurális hálókat, inkább kövesd azt, ahogy én dolgozok, ahogy én tervezem ezt a teret, és tanuld meg. Tanuld meg, hogy mi a szép, tanuld meg, hogy kell teret tervezni. Itt ebben a konkrét példában ezt a háromféle objektumot, tehát a fenyőfát, a bokrot és a követ lehetett elhelyezni ebben a térben, és szemle is írta, hogy alapvetően mi az ő viselkedési alapelve. Nagyon egyszerű elvet próbált megkövetni, és természetesen ezáltal a gépnek megtanítani. Az elvek a következők voltak. Mind a fákat, mind a bokrokat, köveket csoportokba próbálja rendezni, szóval ahova letesz egy követ, annak a közelébe letesz másik követ. Ugyanígy a bokrokra, ugyanígy a fákra. Ezek között mind nagyjából egyenlő távolságra vannak, tehát én kisebb csoportokat hoz létre, amik egymástól nagyjából egyforma távolságra vannak, és így ilyen kis erdőcsoportokat, bokorfa csoportokat hoz létre. A csoportok is egymás mellé teszi, és így ilyen tisztásokat, tehát üres tereket, meg facsoportokat, bokorcsoportokat hoz létre. Tehát egy egész hihető erdőt, ahol vannak cserés részek, vannak fás részek, van, ahol sziklák vannak, és hát van, ahol tisztás van, ahol nincs semmi, vagy üres tér van. Nagyjából ezeket az alapelveket követte, nem kellett ezt elbonyolítani, hiszen ez csak egy proof of concept volt. Ahogy ezt elvégezte, és megcsinálta ezt a munkát, Unity-ban gyakorlatilag ez egy nagyon gyakori és sokak által használt keretrendszer, ami arra való, hogy alapvetően játékok programozásához különböző 3D-s tereket csinál. Komplett játékokat el lehet ezzel az engine-nel készíteni, és ő ebben az engine-ben programozta le ezt a kis egyszerű világot, amit utána megtanított a gépnek. A dolog úgy működött, hogy járkált ebben a világban, mint ahogy elképzelitek, hogy mentek a bármilyen számítógépes játékba, ugye a VASD, vagy a kis nyílakkal előre-hátra, és volt egy ilyen, leteszem ide az objektumot gombja. És hogyha letett egy ponton egy objektumot, akkor a képet kimentette a számítógép, kimentette, hogy milyen objektumot rakott le, milyen objektumok vannak a környékén, ha pedig nem tett le semmit, akkor is kimentette, csak nem azt, hogy milyen objektumot tett le. Tehát tulajdonképpen így képeket állított elő, képek sorozatát, amit nem fűzött össze videóvá, de lényegtelen ebből a szempontból a képek sorozatát állította elő. Konkrétan 5000 képet állított elő, és annak az összes labeljét, tehát hogy vagy tett le valamit, ha igen, akkor mit, vagy nem tett le semmit, tehát vagy letettem valamit, és az egy fa, vagy letettem valamit, és az egy kő, és az egy bokor, vagy nem tettem le semmit. Ez egyébként 5 órányi tényleges 3D tervezés, vagy hát ilyen faültetés következményen volt ez az 5000 image, ami relatíve nem sok, ha úgy nézitek, de egyébként meg azért elég melós lehetett ezt előállítani, hát ugye konkrétan 5 óra. Oké, szóval megcsinálta, ez volt a training set, neurális hálóval, igazából kipróbálta a rekurrens neurális hálókat is, sima neurális hálókat is, tehát hagyományos neurális hálókat is kipróbált. Arról egyébként nem ír a cikk, hogy melyik sikerült jobban a kétfajta hálóból, úgyhogy ezt most nem tudom megmondani nektek, de a lényegen végül is nem változtat. Mivel így egy elég komoly tréning adatbázist hozott létre szem, ezért lehetősége nyílt arra, hogy ezt a tréning adatbázist megtanítassa a géppel. Akit kicsit a technikai oldal jobban érdekel, TensorFlow-t, illetve Keras-t használt ehhez, valamint a VGG16-os előre trénelt képfelismerő állományokat, illetve modellt módosította az ő saját állományaival. Ezt transfer learningnek hívjuk egyébként, nagyon gyakran ezt használjuk, ha képfelismerés van. Csak egy kis kitérő, hogy mi ez a transfer learning, és miért azt használjuk. Igazából ez egy ilyen kis csalás, vagy inkább ilyen hatékonyságnövelő módszer. Arról van szó, hogy van a világban néhány elég jól ismert, mondjuk egy 5-10 jól ismert képfelismerésre kitalált modell. Természetesen, amikor ezeket a modelleket megtrénelték, ez egyébként open source ezek elérhetők, tehát tök jó dolog, nagyon sokat segít így a képfelismerési munkába, akkor ezeket valahány objektum felismerésére, mondjuk 100 objektum felismerésére tanították meg. Tehát megtanították, hogy itt van végtelen sok kép, 1-2 millió fotó, a többségéről nem tudjuk, hogy micsoda, de megtanuljuk a bögrét, a macit, az autót, meg nem tudom, még 97 különböző dolgot, és akkor így előáll egy trénelt hálózat. Na most, mire tudja ezt használni? Hát így nem tudja semmire használni, mert pont az ő világában, ami ugye nem is a valóság, tehát nyilván ilyen fotók nem is álltak rendelkezésre semmelyik előre megtrénelt modellben sem, hiszen ezt a világot ő építette fel ugye a Unity programban, tehát nyilván semmire sem hasonlított, de mégis akkor mire tudja használni? Azért tudja használni, mert egy ilyen mély képfelismerő neurális hálónak az első név, ugye általában a nevükben, amit hordoznak számot, az arra utal, hogy milyen mély ez a neurális háló, a VGG16, az mert most pontosan nem tudom, de majdnem biztos, hogy 16 mély, mert ez a nevezéktan, és így szokták ezt elnevezni. Több ilyen is van, és mindenkinek van egy száma nevében, ami általában a neurális háló belső, azaz hidden layereit, vagy rejtett layereinek a számát mutatja. És a lényeg az, hogy a layerek eleje, amikor elkezdi ezt a gondolkodást a gép, az úgy butácska. Abban az értelemben, hogy ő még nem tud felismerni egy bögrét, hanem onnét kezdi a történetet, hogy sötét és világos pixelek, egyenes vonalak, függőleges vonalak, vízszintes vonalak, körök, pöttyök, milyen messze van. Tehát, hogy így nagyon messziről indítja a képek felismerését. És mivel egy ilyen háló megtrénelése, főleg jó megtrénelése, nagyon sok erőforrást igényel, ugye már rengeteget beszéltem nektek a GPU-król, úgyhogy most nem fogok, rengeteg erőforrást igényel, marha sok időt is igényel, viszont akármit is akarunk felismertetni egy ilyen hálózattal, legyen az egy bögre, vagy egy autó, vagy egy űrhajó, vagy egy teljesen új dolog, ami eddig nem is létezett, mert most készítek egy szobrot, és akkor most már van egy új objektum a világban, és azt akarom felismertetni. Akárhogy is csinálom ezt, minden esetben ugye onnét indulunk, hogy vonalak, egyenesek, párhuzamosak, sötét, világos. És gyakorlatilag ezt nem kell újra a nullából megtanulni, hanem ha fogsz egy ilyen hálót, akár például ezt, amit itt a szám használta, a VGG 16-ot, de másmilyenek is vannak, és csak az utolsó néhány layerét bontod vissza, akkor rengeteg időt megspórolsz, és ezt megteheted, mivel a konkrét tényleges dolgok felismerése az utolsó layerekben történik, az első layerekben, sőt a layerek többségében, nem is az elsőben, 80%-ában általában, olyan dolgok felismerése zajlik, ami egyáltalán a kép mint olyan megértését szolgálja. Tehát igazából még mindegy, hogy az most azon a képen egy maci van, vagy egy kávéscsésze. Na és ezt a folyamatot, amikor egy megtrénelt hálózat utolsó néhány léjjelét visszavontod, és azt rátréneled, nem tudom, hogy van-e ilyen szó magyarul, és azt rátréneled, rátanítod, mondjuk így, azt hiszem ilyen szó sincs, mindegy. Szóval, hogy rátanítod arra a konkrét objektumra, amit te fel akarsz ismertetni, vagy akár több objektumra, ezt a folyamatot hívják transfer learningnek. Sam is ezzel a módszerrel élt, mint nagyjából majdnem mindenki, aki képfelismerést csinál, hiszen ezzel a futási idő és a trénelési idő 80-90%-át megspórolja az ember. Na, ennyi a kis kitérő, de remélem nem bánjátok, legalább megismertétek a transfer learning fogalmát, aki ha képfelismeréssel dolgoztok, akkor ez egy nagyon alap dolog, ezt mindenképp így érdemes csinálni, ha csak nem valami szuper speciális esetben vagytok. Most így hirtelen nem jut eszembe ilyen, én még nem találkoztam ilyenne, de lehet, hogy van olyan is. De általában nem így szokták, hanem transfer learninggel, ahogy azt az imént elmeséltem. Szóval ő is transfer learninggel megküldte a VGG 16-os modellt, és nagyon szép eredményre jutott. A számítógép egész jól megtanulta, hogy milyen képek esetén, tehát mikor mondjuk például a képen néhány, egy, kettő, három, majdnem árván vagy árván álló fenyőfát lát, akkor oda bizony tenni kell még kisebb fákat, még pedig ilyen és ilyen távolságra. Mit ért el ezzel szem? Azt érte el, hogy amikor a gép kap egy üres teret, vagy nem teljesen üres, valamennyire elkészített teret, akkor az alapján, amit megtanult arról, hogy szem hogyan szeret 3D-s teret rajzolni, elrendezni, mit tart szépnek, mit tart jónak, az alapján ő nagyon szépen megrajzolja. És hogyha megkattintjátok a show notes-ban, természetesen ott lesz a link a cikkhez, megkattintjátok, ilyen kis videófelvétel is van hozzá, ilyen YouTube videó, meg képek is, tényleg nagyon ügyesen megtanulta a gép. Most mondhatnátok azt, hogy jó, hát azért ez elég tenyésztett eset, mert a Unity-ban csináltunk egy világot, ami nyilván sokkal-sokkal egyszerűbb, mint a való világ, hiszen csak háromféle objektum van benne, a fa, a kő, a cserje, meg a semmi, a föld, és hát ez egy kicsit így finoman szólva egyszerűbb, mint a valóság, szóval még az, hogy ezt meg tudjuk ugrani, ez azért még nem kelti feltétlenül azt az érzést bennünk, hogy hát akkor már csak idő kérdése, és lemásolnak minket, hogy mi hogy viselkedünk a munkahelyünkön, mit csinálunk a szoftvereinkkel, hova megyünk, hova lépünk, mit hova rakunk, és puff, kihelyettesítettek minket egy géppel. Igen, ettől még tényleg elég messze vagyunk, de csak gondoljatok bele. Ha van mondjuk, és ezt a példát Sam találta ki, ezt most csak én elmondom nektek, de nagyon jó példa szerintem, ha van mondjuk egy designerünk, aki Photoshopban vagy Illustratorban dolgozik, és kialakít egy stílust, mondjuk esküvői fotókat egy sajátos stílusban tud retusálni, illetve megdolgozni, és kialakul egy művészi stílusa. Képzeljétek el, hogy ez micsoda királyság, és micsoda hatalmas munkaerő kikönnyítés, hogyha ezt a kialakult stílusát egyszerűen képes lenne megtanulni a számítógép, és akkor nem kéne dolgoznia a képek előállításával, hanem azt mondhatná, hogy oké, Photoshop, figyú, akkor tudod, csináld ezeket a képeket olyanra, amilyenre én szoktam. És egész egyszerűen elmehet aludni, vagy nem tudom, elmehet futni egyet, és közben a számítógép megcsinálja a munkáját. És ezt el tudjátok képzelni nem csak a Photoshop meg a képszerkesztés világában, hanem akár a videószerkesztés világában is, vagy ki tudja, akár még a hangszerkesztés világában, és még nem is mentünk messze, ilyen nagyon a számítógép közeli dolgokról beszéltünk, mint a képszerkesztés, de akár egy munkafolyamatot is, ha elég jól meg lehet így érteni, és le tud modellezni a gép. Ha adunk neki egy testet, mármint értitek, valami robotkart vagy ilyesmit, akkor simán lehet, hogy megtanulja. És hogy ez miért olyan nagy szám? Azért olyan nagy szám, mert minél komplexebb ez a feladat, annál kisebb a reális esélye annak, hogy leültetünk X programozót, és majd ők leprogramozzák ezeket a szabályokat. Viszont a számítógép ilyen szempontból nem akad le, tehát ő nagyon komplex feladatokat is fel lehet dolgozni a neurális hálókkal. Szóval értitek? Azt akarom ebből kihozni, hogy minél komplexebb egy feladat, annál valószínűbb, hogy machine learning-el lehet automatizálni, és nem klasszikus fejlesztéssel, klasszikus szoftverfejlesztéssel. Ez itt a szemcikke, ez egy remek példa egy konkrét esetre, de azt gondolom, hogy nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy ezt simán tovább lehessen gondolni. Szerintem ez nagyon érdekes és felesleges szenzációkeltéstől mentes megközelítése a munka kiautomatizálásának gépi tanulással. Szóval kattintsátok meg a cikket. A következő témánkat pedig nagyon-nagyon köszönöm Tóth Bencének, aki elküldte nekem e-mailben a hellokukacadatépítész.hu-ra, és eddig nem is válaszoltam Bencének, mert elég zsufi volt a hetem, úgyhogy ne haragudj, Bence, de így akkor ezúton válaszolok neked, hogy nagyon köszönöm az e-mailedet. Egyrészt, mert nagyon érdekes dolgot küldtél, másrészt pedig, mert tényleg én nem, abszolút nem is, tehát teljesen kimaradt nekem ez a dolog, úgyhogy köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet rá. Hogy mi ez a dolog? Az Intel, a népszerű processzorgyártó, ugye biztos mind ismeritek, az Intelnek van egy AI részlege, és azon belül van egy úgynevezett Movidius részlege. Ez a Movidius, ez nem más, mint egy nagyon speciális Intel processzor, egy Intel chip, amit kimondottan arra találtak ki, hogy neurális hálókat futtasson. Ha az ilyen kriptobányász világban jobban benne van valaki, akkor most már tudjátok, hogy manapság már nem is annyira GPU-kon bányásznak a profik, hanem ilyen asicokon, tehát kimondottan egyetlen dolog, egyetlen algoritmus futtatására speciálisan kitalált processzorokon. Ami semmire nem jó, leszámítva azt az egy dolgot, amire kitalálták, arra viszont szuper hatékony. No, ez a Movidius chip is ilyesmi, arra találták ki, bele tudják tenni olyan eszközökbe, mint például okoskamerák, vagy bármi hasonló, aminek látnia kell, mármint számítógépes computer visionre, gondoljatok számítógépes látásra. A lényeg pedig az, hogy mint ahogy az előző példában is beszéltem, nem véletlenül választottam egyébként ilyen témát, hogy legyen egy ilyen íve a mai adásnak. Szóval, mivel az előző témában is arról beszéltem, hogy a gépi látás. Gondolhatjátok, hogy egy ilyen modell trénelése igen-igen sokáig tart, hiszen az előbb el is mondtam, hogy azért használjuk a transfer learninget, stb. Stb. De nem csak a trénelése tartám nagyon sokáig, hanem ezeknek a modelleknek a kiolvasása, vagy szaknyelven inferálása is. Tehát amikor a kész modellt oda teszem egy számítógépre, és azt mondom a számítógépnek, hogy jó, akkor most láss, és értsd, amit látsz. Ugye ő akkor már nem tréneli a modellt, csak használja a modellt, amit elkészítettünk, és bár az nagyságrendekkel egyszerűbb és könnyebb, kevesebb hardvert és kapacitást igényel, mint maga a trénelés, de még így is nagyon sokat. Na ezen próbál segíteni ez a Movidius technológia, aminek az a lényege, hogy olyan ezeket az úgynevezett Movidius Vision Processing Unitokat, vagy VPU-kat, így nevezték el, olyan cél csipeket készített az Intel, ami csak képértelmezésre, képértelmezési modellek kiolvasására találtak ki, arra viszont nagyon hatékony. És ami igazán izgalmas abban ebben a témában, mert ez nem egy új dolog, de ami miatt most küldte Bence nekem ezt, az, hogy kijött egy új eszköze, mégpedig, amit úgy hívnak, hogy Movidius Neural Compute Stick. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mint egy pendrive, úgy néz ki, mint egy ilyen USB kulcs, picit nagyobb, de úgy néz ki, és egy ilyen USB-s. Na, hát szóval Képzeljétek egy pendrive-ot, na, pont úgy néz ki, csak az van ráírva, hogy Movidius. Ebben az a pláne, hogyha van egy olyan számítógéped, ami nem borzasztóan nagy teljesítményű, mondjuk egy laptopot, de sokkal inkább olyasmire gondoljatok, mint egy Raspberry Pi, vagy valami még kisebb teljesítményű gépre, akkor egy ilyen egyszerű eszköz, mint mondjuk egy Raspberry Pi, jó eséllyel nem fog tudni real-time képen felismerni dolgokat, egyszerűen nincs olyan kapacitásban. Na erre találták ki ezt a Movidius Vision Processing Unitot, ezt a Computing Sticket, mert ha ezt bedugod egy standard USB csatornán keresztül egy számítógépbe, ez Ubuntu, elég sok mindent szupportál egyébként, itt az alap az a Raspberry meg az Ubuntu volt a példa, akkor olyan hardveres erőforrást adsz hozzá a számítógéphez, persze fel kell telepíteni a driverét, de ez most lényegtelen, ami lehetővé teszi, hogy nagyon bonyolult képfelismerési programokat is futtas. Kérdezhetitek, hogy jó, és miért szenvedünk ezzel? Vegyél egy rendes laptopot, vagy egy frankó számítógépet, aztán nem kell ilyen dolgokat dugni bele. Ez így van, csak a gyakorlatban nagyon sok helyzetben, amikor képeket akarunk, szenzorokat akarunk okosítani, hogy képeket értsen, akkor nincs lehetőségünk egy komplett számítógépet csak ezért odarakni. Például ez egy okos kamera, és nem rakadsz minden kamera mögé egy komplett dobozt azért, hogy csak kiolvassa, mi a képen van. Szóval el tudjátok képzelni. Arra nem alkalmas ez a chip, hogy tréneljünk rajta, ezt szomorúan vettem tudomásul, mert mikor először megláttam a honlapot, annyira örültem, hogy így asztal, ilyen nekem kell. Jó, ezt még most is így gondolom, de azt hittem, hogy trénelni is lehet rajta, és megúszom a videókártya vásárlást, de nem. Viszont inferálni, azaz kiolvasni lehet vele, tehát hogyha trénel valaki, mondjuk akár én, vagy bárki más egy képfelismerést, mondjuk nem tudom, hogyha nézitek a Silicium World nevű HBO sorozatot, ami egy ilyen sitcom dolog, de eléggé kocka dolgokról van benne szót, a Silicium World-ben játszódik, akkor a előző tavalyi évadban volt ez egy ilyen kis poén kapcsolódott hozzá, de a lényeg az, hogy az egyik srác fejlesztett egy rendszert, ami fel tudta ismerni, hogy a képen hotdog vagy nem hotdog látható. Na és ehhez akkor azért kellett számítógép, hogyha nézitek a sorozatot, akkor talán emlékeztek rá, hogy ilyen külső videókártya volt rácsatolva ott a MacBookjára a srácnak, aki fejlesztette. Hát ez tök jó, csak nem mindenkinél van egy ilyen külső Thunderbolt csatis videókártya, ami piszok drága, és nem tudod ezt rárakni nyilván minden kamerára, de egy ilyen sticket bele tudsz dugni egy Raspberry Pi-ba, ami nagyságrendi gyorsulás, nagyságrendi javulás hatékonyság tekintetében. Különös tekintettel arra, hogy ennek a sticknek nincs szüksége hűtésre, tehát ez tényleg olyan, mint egy pendrive, annyira optimális, annyira alacsony fogyasztású, hogy ilyen egyszerűen megoldja ezt a dolgot. Ahogy megnézegettem, hogy miket támogat ez a Movidius és ez a Compute Stick, és gyakorlatilag merem azt állítani, hogy majdnem mindegyik ilyen klasszikus képfelismerő, előre trénelt képfelismerőhöz van valami mintamodell, TensorFlow és Caffe alapokon is működik, tehát nekem tényleg olyan, mint a nekem találták volna ki. Ez egészen fantasztikus különben. Szóval ez egy ilyen kis csoda. Hát én nagyon szeretném kipróbálni, ezt bevallom nektek, ahogy rákattintottam, meg lehet vásárolni, és az a durva, mert hogy úgy látom, hogy nem is túlságosan drága, kb. Ilyen $80 egy stick. Jó, tudom, az nem kevés pénz, de nem is sok, ha mondjuk egy videokártyához, vagy valami ilyen hasonló teljesítményhez párosítjátok, vagy ahhoz méritek hozzá. Szóval még mindig nagyon szeretném kipróbálni, de egyelőre a mostani adásig nem tudtam rátenni a kicsi kezecskémet egy ilyen eszközre. Ahogy elnéztem, nem egyszerű, például az Amazon nem szállítja Magyarországra. Nyilván tudom, ezeket meg lehet oldani, meg én is ismerem ezeket a megoldásokat, úgyhogy ezzel ne dobáljatok meg, tudom, csak nem volt még lehetőségem ezt elintézni. Ha akarjátok tudni, hogy például mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogyha a Patreon csatornán, a patreon.com per adatépítészen támogatjátok a csatornát, na például ilyenekre, hogyha egyszer össze fogod gyűlni, még elég messze vagyunk tőle, de össze fog gyűlni ez a mondjuk egy ilyen $70-80, akkor fogok egy ilyet venni, és beszámolok róla nektek, hogy milyen, és ki fogom próbálni. Még egyszer nagyon köszönöm Bencének, hogy ezt elküldte, szerintem ez szuper érdekes, természetesen a vonatkozó linkek be lesznek a show notes-ban, kattintsátok meg, és ha valamelyikőtök vett egy ilyet és kipróbálja, akkor az legyen szíves, mesélje már el nekem, hogy milyen, vagy engedje meg, hogy én is kipróbáljam, ez is működhet. Én ettől most teljesen zizi vagyok, ez annyira érdekes, tök izgalmas. Bevallom, hogy sajnos most alapvetően elég sokat szövegbányászattal foglalkozom, úgyhogy ezt rosszul fogalmaztam, nem úgy értem, hogy sajnos, mert szuper jó dolog, hanem úgy értem, hogy képfelismeréssel nem nagyon foglalkoztam mostanában, úgyhogy ebben most konkrétan nem vagyok benne, de nagyon jó lenne kipróbálni. Ez szerintem nagyon izgalmas. Nézzétek meg, kattintsátok meg a linkeket, kommenteljetek a Facebookon, hogy ti mire használnátok. Nekem rengeteg ötletem lett, hogy hol tudnék ilyen alacsony energiafogyasztású helyben is képfelismerést csinálni. Ez szuper izgalmas. Hogyha valaki akar ilyet csinálni, akkor így dobjon egy mailt, hogy kommenteljen be, vagy önmaga csinálja, akkor hadd nézzem meg, hadd próbáljuk ki. Ha ti is rápörögtetek annyira, mint én, vagy csak fele annyira, akkor szóljatok. Szerintem ez nagyon király. Még egyszer köszönöm Bencének, hogy ezt elküldte, és nektek megmondom, kedves többi hallgató, én persze Bencének is, hogyha láttok valamilyen szuper érdekes dolgot, küldjétek be, mert látjátok, nagyon szívesen beszélek róla is, mert ez tök jó, és szerintem másokat is érdekelhet, ezért is vettem bele a műsorba. Ennyi volt most már a normál adatépítés epizód. Aki special epizódokat, bővebb vagy gyakorlatiasabb dolgokat szeretne, esetleg maga akarna elindulni a machine learning világába, és ehhez szeretne tippeket, vagy erőforrást, vagy ilyesmit, ezzel hasonló témákat dolgozok fel a Patreon oldalamon, a patreon.com/adatépítészen, úgyhogy oda is tudtok jönni, és ott még ilyen kiegészítő special epizódokat, könyvajánlókat, stb. Is még meg tudtok nézni, illetve hallgatni. Köszönöm már a figyelmeteket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!